Az Jóforjú Lélekerősítő Podcast legfrissebb adása a Bioderma támogatásával készült. Szívvel, lélekkel, nektek!
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichoforjú Lélekerősítő legfrissebb adásában, ahol Herendi Katával, a Pszichoforjú vezető pszichológusával beszélgetek. Engem Szabó Eszter Juditnak hívnak, és a Pszichoforjú magazinnak vagyok a főszerkesztője, és a mai alkalommal egy nagyon-nagyon fontos, mély témát hoztunk nektek, ez pedig a gyógyulásról, főleg nyilván annak a lelki vonatkozásairól fogunk beszélgetni Katával. Szia Kata, sok szeretettel köszöntelek téged.
Szia Eszti, sziasztok! Nagyon örülök ennek a témának ma.
Igen, Kata szorgalmazta, hogy beszélgessünk erről a témáról, úgyhogy vagy ő kezdeményezte, hogy legyen ez a téma, úgyhogy én elsőként ezt szegezném neked, ezt a kérdést, hogy miért? Miért gondoltad azt, hogy erről kell?
Miért akarsz erről beszélni?
Alig várja, hogy megszólaljon.
Azonnal magyarázd meg, hogy miért kell erről beszélni.
Igen.
Na hát azért akad be nekem mostanában a gyógyulás témája, mert ugye nem csak a Pszichoforjú miatt rengeteg pszichológiai témájú cikket írok és olvasok, de egyébként is ugye ez a hobbim, passzium és így tovább, és képzeljétek el, hogy azt tűnt fel, hogy rengeteg szó esik a különféle problémákról, ami természetes, mert hogy ugye nagyrészt akkor olvasunk ilyen cikkeket, amikor valami problémára keressük a választ, tehát amikor valami felismerésre vágyunk, de nagyon-nagyon kevés szó esik a gyógyulásnak a folyamatáról. Tehát arról, hogy tulajdonképpen mi történik akkor, amikor felismertem ezt a problémát, és elkezdem kezelni. Uh-huh. És úgy érzem, hogy van itt egy ilyen hiány, amit most remélünk ezzel a mai adással betölteni, hogy a gyógyulásról is legyen már egy kicsit szó.
Igen, mert hogy közben meg akik benne vannak például egy terápiás folyamatban, vagy az önismereti munkában, vagy itt találkoztak azzal, vagy szembesültek azzal, hogy van ezzel dolguk, bennük nagyon sokszor van egy ilyen türelmetlenség, és nagyon sokszor bukkan fel az a kérdés, hogy de mikor gyógyulok már, meg mikor mondhatom azt, hogy én meggyógyultam?
Igen, és szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye a gyógyulás nagyon nehéz úgy definiálni, hogy akkor ekkor gyógyultál meg, és pont. Uh-huh. Szerintem nagyon sok minden van, ami árnyalja ezt a fogalmat, és hogy ez az, ami igazán érdekes benne. Mert ugye, ha egy betegségre gondolunk, vagy egy sérülésre, egy testi sérülésre, akkor ugye tudjuk, hogy nagyjából akkor, amikor képződik egy heg, vagy amikor már tünetmentes vagyok az adott betegségtől, nagyjából azt tekinthetem gyógyulásnak. Viszont ami a lelki sérüléseinket illeti, én úgy gondolom, hogy az is a gyógyulás egy nagyon fontos részének számít, amikor egyáltalán megtörténik a felismerés. Tehát amikor rájövök arra, hogy itt van valami, amit kezelnem kell, van egy olyan sérülés, van egy olyan probléma, amihez nekem oda kell fordulnom. És hogy akkor elkezdek lépéseket tenni, és ott már minden egyes lépés az már úgymond a gyógyulás útján ketyeg. És mindegyik ugyanolyan fontos. És nem csak egy ilyen célállomásként kell, hogy lebegjen előttünk a gyógyulás, ugye amikor már kimondhatom, hogy én ezen túl vagyok, hanem szerintem nagyon fontos, hogy ezt az egész utat felölelően lássuk ezt a folyamatot magát.
Igen, ez nagyon jól hangzik, de közben milyen érdekes, hogy van egy ilyen párhuzam, nem? A fizikai sérülésekhez hasonlóan, szerintem a lelki sérüléseknél is, amikor mondjuk, nem tudom, ér minket egy baleset, vagy csak, nem tudom, egy csúnyán lehorzsoljuk a térdünket, vagy például egy műtét után egy heg, akkor azt nem szeretjük, haragszunk a betegségre, utáljuk, hogy ez megtörtént, várjuk már, hogy túl legyünk rajta, hogyha eltörött a lábunk, akkor is, hogy mikor lesz már ennek vége, mikor mehetek. Akkor érezzük meg igazán, hogy mennyi mindent köszönhetünk a testünknek, és hogy valahogy a lelki sérüléseknél is van egy ilyen harag, egy ilyen utálat, egy ilyen nem feltétlenül tudatosuló folyamat bennünk, vagy gondolatmenet, de hogy nagyon sokszor emiatt nem is fordulunk. Oda.
Igen, mert hogy senki nem kérte ezt. Uh-huh. Én mindenkivel, akivel találkoztam, és bármilyen lelki sérüléssel volt dolga, mindenkiben megszólalt egy ponton az ezzel kapcsolatos harag, hogy miért kell nekem azzal vesztegetnem az időmet, hogy itt akkor gyógyulni kell, ezt kezelni kell, én akkor nem tudok mással foglalkozni, amivel szeretnék, hanem ez lelassít engem, ugye visszavet abban, amit egyébként szeretnék csinálni. Mert hogy most csak, hogy ne ilyen nagyon távlati példát mondjak, ugye gondoljatok bele, hogy például egy trauma, ami rengeteg ember életének a része, az nagyon-nagyon sok foglalkozást és odafordulást kíván. És nagyon sokakban ébreszti azt a haragot, hogy amíg ezzel foglalkozom, addig olyan, mintha egy kicsit lemaradnék az életről, holott ezt a traumát én nem kértem, nem akartam, nem voltam benne vétkes, nem is tehetek arról, hogy ez megtörtént velem akaratom ellenére. És hogy ilyenkor teljesen természetes az, hogy van benned egy ilyen türelmetlenség, egy ilyen harag. És egyébként ide kapcsolódik nekem az is, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk egy fizikai sérülésnél nagyon sokszor van az, hogy ugye visszaesünk, hogy akkor egy darabig jobban vagyunk, aztán utána nem vagyunk annyira jól, aztán megint egy kicsit fáj, vagy hogy ott marad valami, ami emlékeztet rá, ugye a törött lábunkon például nagyon sokáig. És hogy a lelki sérülésekkel kapcsolatban is vannak ilyen visszaesések, itt most idézőjelben mondom, hogy van, amikor megint beleesünk abba a régi mintába, van, amikor megint úgy reagálunk, mint amiről azt gondoljuk, hogy azt már megdolgoztuk, és hogy ezzel szemben is nagyon türelmetlenek és nagyon haragosak tudunk lenni, pedig egy teljesen természetes része ez is a gyógyulásnak.
Igen, itt is érzek egy ilyen szigorúságot, hogy addig, amíg mondjuk egy magas vérnyomás esetében zokszó nélkül elfogadjuk azt, hogy életünk végéig gyógyszert kell szednünk, addig egy komplex traumával, vagy valamilyen lelkisérüléssel kapcsolatban meg azt várjuk, hogy jó, akkor itt pont kerül egy folyamatnak a végére, és akkor majd megint jól leszek. Ja, és hogy lehetőleg ne tartson ez túl sokáig, vagy minél rövidebb ideig tartson.
Igen, ide gondoltam nektek egy gondolatot, amit megemlítenék, amit én nagyon szeretek a gyógyulással kapcsolatban. Nem lesz meglepetés azoknak, akik már régen hallgatnak minket, hogy ismét Edith Éva Égert szeretném nektek idézni a Döntés című könyvéből. Ő mondta szerintem annyira szépen, hogy a gyógyulás útja soha nem egyenesen halad előre.
Igen.
És szerintem mindenki, akinek a gyógyulás most egy aktuális kérdés az életében, az jó, hogyha így felvési magának ezt a gondolatot, akár mentálisan, akár fizikailag, hogy emlékeztesse magát arra, hogy mennyire fontos ebben a folyamatban az önmagaddal szembeni türelem és megértés.
Csak az a kérdés úszott most így be, hogy szerinted mondjuk egy trauma, amiből sokan elindulnak a gyógyulás útján, az milyen fizikai sérüléshez hasonlítható? Tehát, hogyha akarnánk most egy ilyen hasonlatot hozni, akkor arra mit mondaná, hogy ez micsoda? Egy, nem tudom, egy nagy műtét, egy lábtörés, tehát, hogy milyen dimenzió mozog súlyosságát tekintve?
Nehéz erre válaszolni, anélkül, hogy el ne kezdjem rangsorolni a különféle traumákat. Rangsorolni semmiképpen nem szeretnék, talán csak ott tennék egy ilyen különbséget, hogy ahogy mondjuk egy műtétre vagy egy lábtörésre sem ugyanúgy fogunk reagálni abban az értelemben, hogy nem ugyanolyan a startnézünk. Tehát nem tudom, nem mindegy az, hogy mondjuk 75 éves koromban van comnyaktörésem, vagy eltöröm a lábamat 25 évesen síelés közben. És nagyon sok szempontból a trauma is ehhez hasonló, hogy nem mindegy, hogy hogyan indulunk neki. Aztán nem mindegy, hogy milyen környezetbe érkezem én meg azzal a sérüléssel. Tehát nem mindegy, hogy gondoskodás és szeretet vesz körül, és támogat engem a gyógyulási folyamatban, vagy egyedül kell küzdenem, vagy mondjuk, nem tudom, van egy olyan munkahelyi közegem, ahol még csak azt sem mondhatom el, hogy én egyébként egy nagyon komoly betegséggel küzdök ebben a pillanatban. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy ez az, ami szerintem nagyon-nagyon tudja árnyalni. Én mindenképpen azt mondanám, hogy valami olyan sérüléshez hasonló, aminek a lábadozási ideje hosszú, és sokáig rányomja a bélyegét az életünkre a funkciónk tekintetében. Az sem elképzelhetetlen, hogy egy olyan lábtöréshez hasonlítsuk a traumát, ami után még nagyon sokáig sántikálunk, és mankóra van szükségünk. És hogy a teljes gyógyulást, az csak a pihenés, a fizikoterápia is így tovább hozhatja meg végül. De mindenképpen valami olyan komplex, ami az egész testünket, ami az egész életünket érinti, és áthatja sokáig.
És te mit tapasztaltál, hogy mi van azoknak az embereknek a fejében, akik a gyógyulásról gondolkodnak, akár korábban a, nem tudom, a klienseid esetében, meg amikor ugye előzetesen beszélgetünk erről a témáról, akkor is felmerült, hogy azért várunk valamiféle, nem tudom, áttörésre, katarzisra, hogy te ezzel kapcsolatban mit tapasztaltál, vagy hogy látod ezt a kérdést?
Én nagyon sokszor láttam azt, hogy gyógyulásról sokan úgy gondolkodnak, hogy az egy ilyen nagyon hangos és látványos és egyértelmű útjelzőkkel irányjelzett folyamat lesz. Tehát, hogy itt mindenki, én magam is, és a környezetem is tudni fogja, hogy én itt most elkezdtem gyógyulni. És hogy ehhez képest nagyon meglepő az sokaknak, hogy a gyógyulás az nagyon sokszor egy olyan munka, egy olyan folyamat, ami nagyon csendben, nagyon mélyen megy végbe, az igazán nagy változásokkal, és amire csak úgy igazából visszatekintve látjuk meg, hogy úristen, mekkorát haladtunk már benne. Ez a másik, amire így szerintem mindig érdemes egy kicsit ránézni a saját gyógyulásunkban, hogy mit is várok én ettől, hogy hogyan zajlik majd ez a folyamat az én fejemben?
Hát szerintem nagyon sokan azt, hogy valahol ugye a második meg a harmadik ülés környékén megoldást találunk minden problémámra, és akkor ugye a negyediken elköszönünk, és az ötödikre már talán nem is lesz szükség. De hogy ezzel szemben tényleg az van, és nekem is a saját önismereti meg terápiás élményem és megélésem, hogy az elején tényleg van egy ilyen felfelé futó szakasz, amikor így jönnek a felismerések át, és megélsz valamiféle katarzist, vagy ilyen kisebb katarzisokat, vagy ilyen, az nem is katarzis még, hanem inkább egy ilyen a felismerésnek, meg a ráeszmélésnek az ilyen kiózanító, mellbevágó hatása, ami nagyon sok erőt tud adni, de aztán közben meg, ahogy mondtad, nem egyenes ez az út, aztán utána így már magasabb szinten van, már sokkal többet látsz magadról, de aztán elkezded azt a szintet valahogy megszokni. Hogy ja, hát ez most már itt oké, felvetem az utazósebességet, mikor jön már a következő nagy ugrás, amikor majd megint felismerek valamit, de hogy ettől az első felismerés abból a szakaszból, amikor ezt erre így rájössz, meg így elkezdenek összeállni a képkockák, utána szerintem már nem feltétlenül kell ilyesmire számítani, mégis nagyon sokan ezt várjuk, hogy akkor jöjjön az aha élmények garmadája és katarzisok, de lehet egy olyan megélésünk ebben az időszakban, hogy akkor mi most tulajdonképpen nem is nagyon haladunk.
Igen, igen.
És szerintem ilyenkor jönnek azok a visszajelzések, amikor mondjuk tudjuk egy ismerősünkről, hogy jár pszichológushoz, vagy valamilyen önismereti úton halad előre, és akkor na, hogy haladsz, ugye itt is ez, na, mire jutottál, hogyan teljesítettél.
Igen, igen.
És akkor az jön, hogy hát, voltam, de hát így figyelj, hát, nem? Tehát, hogy elégedetlenek
igen,
vagyunk sokszor.
Lehet, hogy ebben már ennyi volt, és hogy ezt már nem érdemes erőltetni. Igen.
Igen.
Igen, nagyon szigorúak tudunk lenni saját magunkkal ezzel kapcsolatban. Egyébként Csíkszentmihályi jutott eszembe, amikor ugye elkezdett a flow élménynek a fogalma szerepet terjedni, akkor ő említette, biztosan a könyveiben is szerepel ez tőle, de én egy előadásában hallottam tőle, hogy azért érdemes azzal óvatosnak lenni, hogy bármilyen jó is a flow élmény, ugye amikor tökéletesen belefeledkezünk abba, amit csinálunk, legyen a sport, játék és így tovább, de hogy nem kell, hogy minden élményünk az adott dologgal kapcsolatban az egy flow élmény legyen. Sőt, igen. Tehát hogy ne is kezdjük el ezt keresgélni, hanem hogy éppen úgy értéke van, és észre is kell vennünk, amikor egyszerűen egy, nem tudom, egy csendes boldogságot hoz nekem az az edzés, amit éppen művelek, vagy mondjuk nem tudom, úgy megyek el egy edzésre, hogy baromira nincs kedvem hozzá, és végig szenvedem az egészet, de akkor is ott van az, hogy elmentem, tettem magamért, tehát hogy annak is megvan az értéke. És valahogy a gyógyulással kapcsolatban is ez van szerintem, hogy igen, még a visszalépéseknek is meg lesz az értéke. Nem egy ilyen folyamatos haladás lesz előre, hanem lesznek olyanok, amikor megtorpansz, lesznek olyanok, amikor platózol, ugye ezt így szoktuk mondani, hogy akkor sokáig, mintha ugyanazon a síkon haladnál.
Eszembe jutott egy hasonlat, és itt hoznám be Bethany, vagy Bethany, remélem jól mondom,
Bethany
Webster Anyasebb című könyvét. A szerző egy feminista gondolkodó és pszichológus, akinek a munkássága, meg egyáltalán ez a fogalom, amiről ír ebben a könyvében, ez arról szól, tényleg csak nagyon leegyszerűsítve, hogy azért az alapvetően patriarchálisan, vagy hát férfi központúan működő társadalmakban a nők nagyon sokszor szenvedtek el olyan hát fizikai és lelki sérüléseket is, és ez az anyaseb ez elsősorban erre a lelki aspektusra fókuszál, ami olyan működésmódhoz vezetett, ami aztán generációról generációra tovább és tovább sebezte a nőket, és ezt a sebet ezt viselik magukon, ami nagyon sokszor, hát adott esetben egyébként ezek traumatikus élmények is lehetnek, de hogy mondjuk egy krónikus önbizalom hiány, vagy az a megélésünk, hogy akkor nekünk mindig valaki megmondja, hogy mit kell csinálni, és ez az alárendelődő attitűd, ez ellehetetleníti azt, hogy te kiteljesedjél, vagy hogy ne érezd magad folyamatosan kevesebbnek. Az önértékelési problémákról, meg az önbecsülésnek a hiányáról, mert nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, és hogy az hogyan és milyen módon tudja hátráltatni az életünket. Szóval erről szól ez a könyv, tényleg csak nagyon, nagyon változatosan. és ő hozott egy nagyon szép hasonlatot a gyógyulás folyamatára, és azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor szörfözni tanul az ember. Hogy amikor először bemerészkedsz a vízbe, a hullámok közé, akkor az kizár dolog, hogy te rögtön felugratsz egy hullám tetejére, és akkor azon szépen mész, ameddig csak tudsz, hanem először így maga alá temetnek a hullámok. És aztán utána visszakapaszkodsz a szörfdeszkádra. Aztán utána ez megint megtörténik, és újból, de egyre tovább tudsz ott maradni a szörfdeszkán, egyre kevésbé remeg a lábad, egyre stabilabb vagy, de újból és újból visszapottyansz a vízbe, mert újból és újból jön egy olyan hullám, ugye egy olyan életesemény, egy olyan történés, ami kibillent az egyensúlyodból, de hogy egyre ügyesebben szörfözöl. És hogy azok az emberek, akik mondjuk egy ilyen traumával élnek együtt, azok már megtanulták ezt valamennyire kezelni, és egyébként én is azt gondolom, hogy közéjük tartozom, hogy tényleg nem az van, hogy jártam x évig terápiára, és akkor onnantól kezdve tudok szörfözni, és sosem esem le a deszkáról, hanem hogy tényleg akár az emberi kapcsolatok, akár a konfliktusok, akár egy gyerek születése, ez így benyomhat olyan gombokat, amiktől kibillensz, mert triggerel, mert eszedbe juttatja azt a régi nehéz dolgot, és oké, hogy tudatában vagy, hogy mi történik veled, de ez nem jelenti azt, hogy nem visel meg. Meg amikor jó szakasz van, annak szerintem nagyon tudnak örülni azok az emberek, legalább annyira, mint a szörfösök, amikor így megmaradnak hosszasan a deszkán. A különbség azok között, akik már azt gondolom, hogy elmondhatják magukról azt, hogy meggyógyultak, hogy tudják azt, hogy vissza fognak tudni kapaszkodni, és hogyha segítségre van szükségük, akkor nem fognak félni attól, hogy segítséget kérjenek.
Nagyon szép ez a gondolat szerintem, és nagyon szép, ahogy kapcsolódtál hozzá. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Az rémlett fel közben a lelki szemeim előtt, hogy egyetlen egy alkalommal láttam még szörfösöket, és ami engem mindig lenyűgözött bennük, az az, hogy nem tudom, hogy ti láttatok-e már szörföző embereket. Tehát, hogy maga a szörfözésnek a pillanatai, az nagyon rövid ahhoz képest, amennyi időt töltesz a deszkán a megfelelő hullámra várva, amennyiszer vissza kell másznod arra a nyavajás deszkára, meg előkapálod magad a hullámok alól, és hogy engem lenyűgözött ez a kitartás.
Igen.
Hogy ők újra és újra keresik, várják, bemennek, elé mennek. Valahogy a gyógyulás útját járó emberekben is ugyanezt a kitartást tudom a leginkább csodálni. Amikor így elfogadják ennek az egésznek a hullámzását, aláfölé bukfencezését, a kudarcaival és mindenével együtt, és mégis ennek ellenére is újra és újra próbálkozva.
Megint egy ebből a kötetből hozott gondolattal kapcsolódok ahhoz, amit mondtam, mert szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és csak tényleg így aládúcolnám ezzel a Bethany Webster-től vett idézettel. Ez így hangzik: az igazságvágy és a teljességben megélt életvágya újra és újra visszavezet ahhoz a tényhez, hogy nincs semmi a világon, legyen az bármilyen szép, jutalmazó, nagyszabású vagy örömteli, ami kitörölhetné az átélt traumáimat és megszüntetné a felelősségemet azzal kapcsolatban, hogy foglalkoznom kell a fájdalmammal. És én ebben a mondatban, vagy ebből a mondatból is ezt a konok következetességet hallom ki, amire te is rámutattál, hogy igen, hogy az, hogy én gyógyulok, gyógyulófélben vagyok, hogy van egy fájdalmam, hogy van egy sebem, az nem olyan, amiről majd lesz olyan szakasza az életemnek, amikor egyáltalán és semmilyen szinten nem kell tudomást vennem, mert hogy együtt élni lehet ezzel, és ezzel az attitűddel érdemes talán odafordulni, hogy felelősségem van abban, hogy foglalkozzak a fájdalmammal.
És ez nagyon-nagyon szép. Ez is valóban nagyon-nagyon szép. Azt jutott eszembe, ami miatt én nagyon sokszor példálózok így a gyógyulás témájában a fizikai sérülésekkel, amit Guy Winch mond a lelki elsősegély kapcsán, amit mindenképpen meg akartam nektek említeni ebben a témában. Ugye ő is nagyon sokszor használja ezeket a párhuzamokat, amikor beszél erről a témáról. Ugye a lényeg az, hogy amikor van egy fizikai sérülésed, akkor nem is gondolkodsz azon, hogy azt valahogy ápolnod, kezelned, gyógyítanod kell. És azért a legtöbben már kicsikorunktól kezdve tudjuk, hogy mi a teendő. Egy sebet hogyan fertőtlenítünk, ugye hogyan nyújtunk elsősegélyt egy égés esetén, és így tovább. És hogy Winch azt mondja, ő egyébként egy amerikai pszichológus, hogy legalább ugyanerre az attitűdre és ugyanerre a gondosságra lenne szükségünk a lelki sérüléseink esetén is, ugye, hogy odafordulni e felé az igen kevésbé látható nyomot hagyó, de nagyon is valóságos fájdalom felé, és kezelni azt. Ugye ő azt mondja, hogy a lelki sérüléseket még talán gyakrabban szenvedjük el, mint a fizikaiakat. És mégis a legtöbben, amikor ér minket egy lelki sérülés, ő ugye nagyon gyakran szokott példálózni akár a magánynak a pillanataival, vagy a kudarc élményekkel, mint ilyen gyakori lelki sérülésekkel, de nyugodtan gondolhattok akár egy szorongásra, akár egy traumára, akár egy visszautasításra, vagy egy mérgező kapcsolatból való gyógyulásra. Tehát ezek mind-mind olyanok, amik nagyon gyakran bekövetkeznek az életünkben, és hogy éppen ezért lenne olyan mérhetetlenül fontos megtanulni őket kezelni. Ugyanúgy ápolni, mint ahogy a fizikai sebeinkkel tesszük.
Jó, hogy ezt mondod, mert itt nagyon a traumára, meg az ilyen nagyon nagy, mély, adott esetben terápiás munkát igénylő lelki sérülésekre fókuszáltunk, de hogy igen, valóban a nagy műtéttől a horzsolásig azért elég széles az a skála, amikor lelkisebbekről beszélünk is, hogy ezek a kisebbnek vélt vagy gondolt megélések, például egy kudarc is igenis igényli azt, hogy foglalkozzunk vele.
Pontosan, és erről beszélnünk is kell, mert hogy ezt is Vince szokta mondani, hogy ezeket a sérüléseket nagyon sokan megpróbáljuk egyszerűen eltagadni magunk elől, ugye, hogy ugyan már csak magunknak is azt mondjuk, mint egy ilyen toxikus pozitivitás sugárzó kapcsolatban, hogy csak rázd meg magad és menj tovább, nem kell ezt felvenni, nem kell vele foglalkozni. És hogy elmulasztjuk azokat a pillanatokat, amikor igenis fájdalmat élünk meg. Most itt mindenféle ilyen nagyon ellenszenves szenvedés ellenére, ami esetleg felmerül bennünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy sajnáljuk magunkat nagyon, hanem hogy egyszerűen tudatosítsuk magunkban, hogy itt most minket ért egy sérülés, és hogy efelé oda kell fordulni. És hogy ezt mondja Vince, hogy itt kezdődik igazából a gyógyulásnak a folyamata. Mert, itt megint idézek nektek Edith Éva Égert, nem tudod meggyógyítani azt, amit nem érzel. Tehát ha elkezded bagatellizálni, eltagadni magad elől a kudarcaidnak, a visszautasításoknak, és így továbbnak a fájdalmát, akkor nem tudsz a gyógyulás útján elindulni, hanem ott marad egy sérülés, amit nem kezeltél, és ami idővel egyre rosszabb és rosszabb lesz.
Ráadásul azzal, hogy ezt nem csak eltagadod, de nagyon sokszor még tovább bántod magad, például egy kudarc élmény esetében, nem? Ez is egy tipikus attitűd.
Igen, ugye, hogy szinte reflexé vált már, hogyha ér minket egy ilyen negatív élmény, ugye mi történik ilyenkor, az beleáll az önértékelésünkbe, mint egy tüske, mint egy mérgezett nyíl, hogy nem vagyok elég jó, én ide nem kellettem, letettem az asztalra, amit én tudtam, amit szerettem, és valaki azt mondta rá, hogy ez nem jó, nem elég jó. És ugye ilyenkor mit csinálunk? Elkezdünk rajta rágódni. Ugye, hogy jaj Istenem, mi történt, jaj, miért ilyen hülyén reagáltam, eleve miért nem inkább úgy álltam hozzá ehhez az egészhez, mást kellett volna csinálni, mást kellett volna mondani, hogy folyamatosan szórjuk a sót a saját sebünkbe, mert aztán elkezdjük listázni az összes vélt vagy valós hiányosságunkat, hibánkat, mindent, amiben még nem vagyunk elég jók, amiben sokkal jobbak lehetnénk, bezzeg a barátnőm már itt tart benne, bezzeg a nővérem sokkal sikeresebb, és így tovább, és ugye lényegében azt csináljuk, hogy mintha úgy képzeljétek ezt el, hogyha ez egy fizikai sérülés lenne, mintha véletlenül elvágjuk a kezünket, hogy még elkezdjük a kést így beletömködni, hogy lássuk, hogy tudom-e még mélyebbre nyomni.
Ráadásul, hogyha ez valamilyen régebbről vagy régről hozott fájdalomra, kudarc élményre, önértékelési problémára rakódik rá, akkor az tényleg, hogyha egy olyan kis picike szúrásról van szó, amire egy stabil önbecsüléssel és önértékeléssel rendelkező ember azt mondja, hogy jó, hát nem történt itt semmi, vagy így könnyebben. Tényleg az van, hogy jó, egy picit akkor nem tudom, lemosom vízzel ezt a sebet, és akkor hagyom, hogy így megszere, jó lesz. Addig vannak, akiknek egy ilyen picike szúrás is annyira tud fájni, mert hogy bebök valami olyat, ami már ott volt régóta.
Igen, pontosan. Tanultatok szerintem ti is bioszt, biztos, hogy emlékeztek még arra, hogy a hegszövet, ahol már ért egy sérülés, ahol gyógyulsz, az soha nem lesz olyan rugalmas, mint a sértetlen szövet. Tehát ezekre meg még inkább, annál is inkább oda kell figyelni, és extra gondoskodást igényelnek.
Miben nyilvánul meg ez az extra gondoskodás? Szerinted mi a gyógyulás, a lelki sérülések esetében a gyógyulás legfontosabb gyógyszere, vagy mi a gyógyír rá?
A legfontosabb, amit csinálnunk kell, az az önegyüttérzésnek a gyakorlása. Uh-huh. És itt teszem ki a szokásos kata gondolatjelet, nem összekeverendő az önsajnálattal. Uh-huh. Mert tudom, hogy nagyon sokan ilyenkor arra gondolnak, amikor meghallják ezt a szót, azt is tudom, mert tanácsadási helyzetekben is, amikor behozom az önegyüttérzést, mindenki visszakérdez, hogy de figyelj, muszáj? Mert hogy én nem vagyok ez az önsajnáló típus, hogy így leülök, és akkor sírok a párnámba, hogy
nyalogatom
ez nekem
a sebeimet.
Pontosan. Ugye az önsajnálat az egy egészen másik dolog, és azért, hogyha megfigyelitek, akkor annak már tényleg megvan az a negatív konnotációja, ami nem véletlenül van meg. Picit úgy azt váltja ki bennem, hogy ez az ember nem törekszik aktívan a gyógyulásra, hanem helyette így hempergőzik a kínjaiban, lehetőleg látványosan mások előtt. Az önegyüttérzés ezzel szemben azt jelenti, hogy felismerem, elfogadom, hogy itt ért engem egy sérülés, és odaállok magam mellé ebben a helyzetben, és támogatom magam ebben a helyzetben. És ez nem olyas valami, ami egy ilyen szégyelni való dolog lenne, vagy amihez kellene, hogy társuljon egy ilyen negatív jelentés, hanem olyas valami, amit mindannyiunknak kellene, és kell is csinálnunk. Mert ugye a lelki sérülés is sérülés, és ugyanúgy van egy gyógyulási ideje, ugyanúgy van egy felelősségünk abban, hogy ezt a gyógyulási folyamatot elősegítsük benne. És annak az az első lépése, hogy felismerem és elismerem a fájdalmat és a sérülést, és nem tagadom el magam és mások elől, hogy ez létezik.
Talán ebben segít az az attitűd, nem? Amikor megpróbálunk magunk felé úgy fordulni, mint egy pici gyerek felé, akik voltunk egykor, mint ha megpróbálnánk megvigasztalni, mert hogy nagyon sokszor egyébként azok a sebek is sajognak, amiket pici gyerekként elszenvedtünk, és hogy nekem eszembe jut a kislányom, aki nem sokára 2 éves lesz, és hogyha történik vele valami, ami sajnos hát óhatatlanul megtörténik egy ilyenkorú gyerekkel, ami fájdalmat okoz, neki beveri a lábát, vagy elesik, vagy a tenyerét lehorzsolja, akkor jön, hogy anya, fáj, és akkor nem tudom nem megvigasztani, nem is akarom figyelmen kívül hagyni, hanem ilyen ösztönös reakció az, hogy ott van egy pici védtelen gyerek, akinek fáj valami, akkor megölelem, megnyugtatom, rezonálok az ő fájdalmára, és hogy ezt kellene valahogy magunknak is megadni, nem? Hogy ezzel az attitűddel, vagy látni magunkban ezt a kisgyereket, aki szenved, mert nagyon sokszor az a kisgyerek szenved.
Pontosan, és nagyon jó a példa, amit mondtál, mert hogy mint ahogy természetesen ösztönösen jön, hogy vigasztalod és megpróbálsz neki segíteni ebben a helyzetben, úgy az is ösztönösen jön, hogy nem mondod neki azt, hogy szedd már össze magad. Mm. Most miért kell ezen sírni? Mm-hmm. Ugye? Hogyha így gondolunk saját magunkra is, akkor szerintem nagyon-nagyon érdekes kis önismereti gyakorlat áll előttünk. Tehát, hogy miért csinálom azt magammal, amit egy akár egy kicsi gyerekkel, de akár egy számomra kedves emberrel egész biztos, hogy soha nem csinálnék. Biztos, hogy nem mondanám azt neki, hogy figyelj, ne sírjál már itt, mert ez olyan gáz. Hanem szeretettel fordulnék felé, megpróbálnám vigasztalni. Ez egyébként az egyik legjobb önegyüttérzés gyakorlat, és ezt lehet, hogy ismeritek is már, mert az egyik korábbi cikkünkben mi is említettük, hogy nézd meg azt a különbséget, hogy valami nehézségen mész át, hogyan beszélsz magadhoz ebben a helyzetben. Most képzeld el, hogy a legjobb barátod megy át ugyanezen, mit mondasz neki? Mi a különbség a kettő között? Úgy, ahogy van különbség a kettő között. Miért csinálod ezt magaddal?
Hát valószínűleg azért, most így
megszólítva éreztem
magam, hogy így megszólítva éreztem magam, igen, hogy van egy ilyen könyörtelen mérce, ami ott munkál bennünk, vagy ez a, ugye a séma terápiának a fogalmát ide citálva, hogy ez a könyörtelen mércék séma mód, amikor ugye egy ilyen hangot tettünk belsővé, hogy na hát szedd már össze magad, nem igaz, hogy nem vagy képes erre, már megint nyavajogsz, és a többi, és a többi. Vagy csak egyszerűen egy olyan hozott üzenet, hogy neked mindig jól kell lenned, amit akár szavak nélkül is nagyon szépen belsővé lehet tenni egy olyan környezetben, ahol kimondatlanul, de ezt várja tőlünk, vagy várják tőlünk azok, akiknek amúgy gondoskodniuk kellene rólunk, és ilyen helyzetekben ezzel a törődő figyelemmel fordulni felénk. Szóval, hogy nagyon sokszor szerintem ez az, ami ezt mondatja velünk.
Igen, egyébként a könyörtelen mércések és az önegyüttérzést éppen gyakorlók nagyon sok szempontból tudnak találkozni egymással. Aki könyörtelen mércékkel él, annak jellemzően nagyon nehéz az önegyüttérzés, és nagyon sokat kell gyakorolni. Amit egyébként itt megint most teszem ki a gondolatjelet, hogy ezt ugye mindenki tudja, hogy ez itt rendben van. Uh-huh. Tehát, hogy ez senki nem úgy születik, hogy megy neki az önegyüttérzés. Van, akinek ugye a hozott anyaga a felnövés története miatt könnyebb, könnyebb elsajátítani és könnyebb gyakorolni, de még nekik is nagyon tudatosan kell figyelni, hogy azokban a helyzetekben, amik természetszerűen előhozzák ezt, hogy elkezdjünk rágódni és a saját hiányosságainkat még egy ilyen kínzó listába gyűjteni, de annak, aki mondjuk esetleg valamilyen ilyen kapcsolódó sérüléssel él, még annál nehezebb, és ugye a könyörtelen mércések is ide tartoznak.
Ebből azt szűröm le, hogy vannak, akiknek nehezebb a gyógyulás. Szerinted kik azok, akik nehezebben indulnak el ezen az úton?
Azt mondanám, hogy azon nagyon sok múlik, hogy mit tanultál a saját magaddal való foglalkozásról. Uh-huh. Tehát, hogy mennyire volt az jelen az életed akár nagyon korai éveiben, hogy rendben van-e a saját nehéz érzéseidre, a saját nehéz élményeidre reflektálni. Uh-huh. Rendben volt-e erről beszélgetni, nyitott volt ebből a szempontból mondjuk a családi kommunikáció, ahol felnőttél. Szabad volt-e elmondani, hogyha megbántott téged valaki? Egyáltalán tabu téma volt-e az, hogy értek sérelmek benneteket? Uh-huh. Tabu téma volt-e a bocsánatkérés? Uh-huh. Érvénytelenítették-e az érzéseidet, hogyha kifejezted őket? Tudott-e melletted jelen lenni valaki, aki megnyugtatott ilyenkor, aki segített, reflektált a te érzéseidre, segített őket ezt úgy mondjuk, hogy tartalmazni? Uh-huh. Amikor ugye még neked kicsikén nehéz volt az, hogy egy dühöt vagy egy szomorúságot egyedül elbírj. Uh-huh. Ez szerintem ezek azok a kulcsmomentumok, amik nagyon sokat nyomnak alatba, amikor elindulsz a gyógyulás útján, hogy milyen csomagod van ezzel kapcsolatban. Uh-huh. És ez nem jelenti azt, hogy aki most az összes kérdésre azt mondta, hogy fú, nálunk azért nagyon necces volt ebből a szempontból a helyzet, hogy nekik lehetetlen a gyógyulás, vagy hogy nekik lesz a legnehezebb, de hogy azt mondanám, hogy ezek azok a pontok, amikre nagyon oda kell figyelni, hogyha ilyesmi van a történetedben. Mert hogy akkor mondjuk egy ilyen önegyüttérzés gyakorlat, hogy te elfogadással fordulj magad felé egy ilyen nehéz élmény esetén, az lehet, hogy neked így extra nehéz lesz, extra nehezített pálya. És hogy nagyon tudatosan kell arra figyelned, hogy ilyenkor gyakorold ezt az elfogadó hozzáállást magaddal szemben, ne indulj el a rágódás útján. Ha azt éreznéd, hogy jönnek ezek a gondolatok, amikor újra és újra lejátszod a szitút a fejedben, akkor teráld el a figyelmedet nagyon tudatosan másra. Teljesen mindegy, mire vegyél elő egy könyvet, néz ki az ablakon, bármit, ami működik. Illetve, hogy a saját ebben az esetben nagyon nehéz és megterhelő érzéseid mellett megtarts magadban egy olyan objektív valóságot, ami segít ezeket az érzéseket egy kicsit ellensúlyozni. Uh-huh. Ugye ilyenkor az jön, hogy rossz vagyok, szerethetetlen vagyok, elfogadhatatlan vagyok, értéktelen vagyok. Uh-huh. És hogy ilyenkor kell nagyon tudatosan visszahozni magadat arra a szintre, hogy mi történt itt. Uh-huh. Elkövettem egy hibát. Uh-huh. Ért egy kudarc. Nem voltam alkalmas arra az állásra, amire szerettem volna jelentkezni. Kizárólag azért lehet ez, mert én vagyok rossz. Dehogyis, egy csomó másik faktor szerepet játszhat. Egy csomó másik. Egyedül én vagyok ebben a helyzetben. Dehogyis. Száz és millió emberrel történik ilyen minden nap. Nem azért van, mert én vagyok valamilyen, hanem ez most éppen megtörtént velem. Uh-huh. És nekem ezt kell kezelnem.
Uh-huh. Igen, amikor én arról gondolkodtam ennek a mai témának a kapcsán, hogy mi az, ami akadályozza. Attól, hogy a cél, ami a szemünk előtt lebeg, nem feltétlenül reális, az nem jelenti azt, hogy nincs ott, és hogy a gyógyulásnak nincs egy ilyen, ha nem is végpontja, hanem inkább állapota, ahova jó lenne eljutni. És hogy ami szerintem sokszor akadályozhat abban, hogy oda eljussunk, az egyfajta tanult tehetetlenség. Mert hogy nagyon sokszor olyan megélések és tapasztalások vannak bennünk, amik által egy olyan gondolkodásmódot tettünk belsővé, ami pont, hogy eltávolít attól, hogy rálépjek a gyógyulás útjára. És hogy tényleg egyre messzebb és messzebb visz. Mondok egy példát, hogyha például neked mondjuk van egy olyan kötődési sérülésed, aminek a következményeként olyan következtetésre, vagy arra a következtetésre jutsz, akár nem tudatos szinten, meg nagyon sokszor nem tudatos szinten, hogy akkor jobb is az, hogyha én nem kapcsolódok másokhoz. Ugye mi ezzel kapcsolatban az alap tézis, vagy az a mondat, amit nagyon-nagyon sokszor hallunk ezzel kapcsolatban, hogy a kapcsolatban sérülünk, és kapcsolatban gyógyulunk, ugye mondta Popper Péter. Na most, hogyha te elindulsz a kapcsolódás felé, és téged érnek tapasztalások, amik megint csak fájdalmat okoznak, mert mondjuk benyomják rajtad azt a gombot, vagy megint rárakódik egy korábbi fájdalom rétegre egy újabb, akkor ez a páncél egyre vastagabb lesz, egyre több olyan bizonyítékod lesz rá idézőjebe téve, hogy jobb is az nekem, hogyha én távol tartom magam az emberektől, akkor pont, hogy a gyógyulást jelentő közeg az, ahova nem tudsz eljutni. Pont el lehetetleníti azt, hogy mondjuk egy olyan kapcsolatod legyen, amiben gyógyulni tudsz. Szóval, hogy nagyon sokszor éppen a fájdalom az, ami megakadályoz abban, hogy vagy inkább visszavet minket ezen az úton, mert hogy ugye mi van, nem mozdulok, nem merek mozdulni, jó, a szenvedés nyomás talán ellögdös oda, hogy akkor szerezzek tapasztalatot, azt tapasztalom, hogy fáj, ja, ez tényleg fáj, akkor megyek vissza oda. Ez még talán fontos a gyógyulással kapcsolatban, hogyha ezt a lábtöréses példát hozzuk megint, hogy van, amikor, és sajnálom, ez most tényleg ilyen nagyon brutális hangzik, de hogy amikor rosszul forr össze, akkor el kell megint törni, hogyha jól tudom. Ezt nem tudom, hogy csinálják-e még, vagy csak a középkorban volt ilyen, de hogy én hallottam ilyen elnézést, hogyha ez túlságosan tudománytalan, de hogy a hasonlat szempontjából talán működik, hogy igen, akkor egy picit megint el kell törni azt a csontot, és az nagyon-nagyon fáj. De addig, amíg nem fordulsz odafelé, amíg nem történik meg megint ez a beavatkozás, addig folyamatosan fájni fog, és nem fogsz tudni járni. És nem fogsz tudni elmenni olyan helyekre, ahol meggyógyulnál. És pont a minap hallgattam egy beszélgetést a Szirtes Lili és a Tanács Eszter között, akik szintén pszichológusok, és a komplex traumáról volt szó, és ott hangzott el az a kérdés, hogyha mondjuk valaki hosszú éveken keresztül dolgozik egy komplex traumával, akkor azért így menet közben csak az volt a kérdés, hogy mit lehet még emellett tenni, hogyha azért így szeretnénk az életünkben haladni. Tehát az oké, hogy haladok a traumafeldolgozásra, de az életemben is, és akkor ott hangzott el válaszként az, hogyha olyan közösségekhez kapcsolódunk, meg csatlakozunk, ahol vannak sorstársak, akik különböző szintjein vannak az adott témának, vagy nehézségnek. Ez pont egyébként a gyerekvállalással kapcsolatos nehézségekről szólt ez a beszélgetés, de hogy akkor nem tudsz elmenni, nem mész el semmilyen közösségbe, hogyha te abban a hitben éled az életet, hogy a legjobb az, hogyha nem mész emberek közé, és hogy ezért nagyon fontos, hogy tudatos szintre hozd, hogy felismerd, hogy átlásd, és hogyha nincs meg ez az odafordulás, akkor nincs meg a nulladik lépés sem. Ez is szintén ezen a beszélgetésen hangzott el, ez a könyörtelen szembenézés, vagy nem is tudom, ez a kérdőjelek nélküli szembenézés azzal kapcsolatban, hogy mi történt veled. Ez a nulladik lépés. Addig, amíg ezt nem teszed meg, nem fogsz tudni elindulni. És ez fáj.
Ez egy írtó fontos szempont, és nagyon örülök, hogy behoztad, mert van még a gyógyulással kapcsolatban szerintem valami, amit mindenképpen érdemes említeni, ebben a kapcsolatban, sérülünk kapcsolatban, gyógyulunk tengelyen, az pedig az, hogy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy bármilyen lelki sérülést is próbálunk gyógyítani a kapcsolatok terén, annak a sérülésnek az adott esetben akár elég sötét szemüvege árnyalni fogja majd azokat a tapasztalatokat, amiket szerzünk. És hogy nagyon fontos, és ebben is segít az önegyüttérzés, azért hozom ezt most ide, hogy ilyenkor megtaláljuk azt a reális szemszöget, hogy mi is történt itt most. Mert hogy adott esetben, hogyha nem is tudom, nekem az önbecsülésemet érte sérülés annak idején, akkor például borzasztó nehéz lehet nekem arcba kapni egy kritikát egy kapcsolatban, pláne ha közelről jön. Ezt ne csak úgy értsétek, hogy ez egy, nem tudom, megsértődöm rajta, vagy dühös leszek, hanem egy megsemmisítő, borzasztó, szégyenteljes élmény lehet, hogy megint az jön vissza valakitől, akinek adok a véleményére, akit szeretek, hogy én nem vagyok elég jó. És ilyenkor, amikor ilyen nagyon erőteljes megélés jön, akkor érdemes ránézni arra, hogy milyen szemüvegen keresztül szemlélem én azt, ami történt. Mi kapcsolt be bennem ennek a kritikának a hatására? Mi történik, hogyha leveszem azt a szűrőt, tudjátok, mint ahogy a szemvizsgálatokon, hogyha kicserélem a lencsét? Így jobb, vagy így jobb? Hogy látod tisztábban a táblát? Tehát, hogy megnézni azt, hogy ilyenkor mi zajlik le benned, és milyen szűrőn, milyen lencsén keresztül nézed ezt az adott dolgot. Mert hogy úgy lehet, hogy egy olyan élmény, amit te még inkább egy sérülésnek érzel, az valójában már egy lehetséges korrekciós élmény lehet. Ugye egy lehetőség neked, hogy megtapasztald azt, hogy nézd csak, itt valaki megfogalmazott veled szemben egy kritikát, de egy ugyanolyan szeretetteli kapcsolat maradt köztetek, mint ahogyan eddig volt. Ez a valaki nem az önbecsülésedet akarta tiporni, mint ahogy a mérgező anyát csinálta annak idején, hanem szeretne neked egy lehetőséget adni, hogy fejlődj. Tudsz-e vele élni? Ugye itt jön be a szűrőnek a szerepe.
Vagy ha olyan emberrel találkozol, aki viszont tényleg szeretne eltiporni, akkor arra is különbözőképpen reagálhatunk, és hogy nekem a gyógyulással kapcsolatban valami olyasmi fogalmazódott meg, hogy mi is az, amikor erről gondolkodtam, így a saját tapasztalásaim, terápiás tapasztalataim fényében, hogy mi is az, amikortól azt mondhatja magáról valaki, hogy meggyógyult. Tényleg ilyen nagyon friss következtetés, hogy tulajdonképpen az, amikor elhiszed magadról, hogy egy ilyen helyzetben, amikor például téged megpróbálnak eltiporni, amikor téged beszorítanak, vagy az élet beszorít egy sarokba, vagy egy kapcsolatba, úgy érzed, hogy be vagy szorulva, akkor te képes vagy rá, hogy ezen a helyzeten változtass. Hogy amikor elhiszed, tényleg teljes szíveddel, hogy nem az van, hogy te a körülmények áldozata vagy. Tehát egy ilyen helyzetből ki lehet lépni. Amikor valaki téged el akar tiporni, akkor mondhatod azt, hogy én ezt nem hallgatom tovább. Én elmegyek innen. És hogy nagyon sokszor szerintem azok, akik nincsenek tudatában a traumájuknak, és mondjuk benne vannak egy ilyen helyzetben, ezt nem teszik meg. Mert azt gondolják a tanultehetetlenség miatt, hogy ez nem opció. És hogy amikor ezt megugrod, ez a nagyon nagy különbség, hogy én ezt nem kell, hogy eltűrjem, mert szemben azzal a védtelen kisgyerekkel, aki nem volt képes arra, mert nem lehetett képes arra, hogy egy ilyen helyzetben megvédje magát és kiálljon magáért, te most már egy felnőtt ember vagy, aki elég erős ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. És ezért nagyon fontos a terápia, és erről szól szerintem egy terápia, hangsúlyozom, egy ilyen súlyosabb komplex trauma esetében, tehát nem mindenkinek van szüksége terápiára, de aki mondjuk hasonló sebekkel indul el az úton, hogy ezt az utat bejárt, hogy eljuss onnan, hogy a cselekvőképtelen és védtelen kisgyerek az már nem te vagy, hanem az vagy, aki képes arra, hogy kiálljon magáért.
Eszembe jutattad a dr. Nicole Leperának, a holisztikus pszichológusnak egy nagyon szép posztját a gyógyulással kapcsolatban. Ő ugye Instagramon nagyon aktív, és oda tette ki ezt egy ilyen lapozós posztban, hogy mi az, ami még a gyógyulás. Ez is szerintem annyira jól megragadta a lényegét, hogy nem egy nagy dologról beszélünk, ugye, ami maga a gyógyulás, hanem akár nagyon sok kis pillanat, és akár nagyon sok kis élmény és megélés is lehet a gyógyulás, hogy az is maga a gyógyulás. És ő írta azt, hogy a gyógyulás az is, amikor rá tudsz nézni a 6 éves kori önmagad fotójára, és azt tudod mondani, hogy nézd, milyen messzire jutottunk, mert hogy ezzel emlékezteted magad arra, hogy most már nem az a védtelen kisgyerek vagy, hanem valaki olyan, akinek van kontrollja az élete fölött, és vannak lehetőségei. És azt is írta ebben a posztban, ez a kicsit megint a belső gyermekhez kapcsolódik, hogy a gyógyulás az valójában önmagad felfedezése, nem csak a jó részeké, hanem azoké a részeké is, amiket nagyon sokan szívesen eltagadnánk maguk elől. Ugye a türelmetlenség, a kicsinyesség, akár így a durvaság, vagy akár az éretlenség, a bizonytalanság. És hogy az a gyógyulás, amikor már úgy tudod megszólítani ezeket a részeket, ahogyan az a stabil és biztonságos szülő tette volna, akit talán soha nem volt.
Nagyon szép. De hogy ez nem jelenti azt, hogy azok a részek nincsenek ott, és szerintem ez a nagyon fontos még, nem, hogy attól még lehet, hogy ott marad a bizonytalanság, ott marad a néha fellobbanó, felfellobbanó szégyen, ott maradnak a hegek egy műtét után, de hogy már tudsz velük együtt élni, és oké vagy vele, és hogy ez tulajdonképpen ennek a gyógyulással kapcsolatos témának az egyik legfontosabb következtetése, hogy nem azt jelenti, hogy nem maradnak ott hegek, hanem hogy megtanulunk velük együtt élni.
Pontosan.
Talán még egy gondolat, ami ide kapcsolódik, bocsánat, hogy ezt még így a zárás vagy a vége előtt ide citálom, de annyira gyönyörű, hogy a Lepeirához kapcsolódik a már általam idézett Bethany Websternek az a gondolata, hogy gyógyulás az, nem biztos, hogy pont így fogalmaz, csak így a gyógyulás relációjában mondja el, hogy amikor ahonnan a fájdalom fakadt, onnan már a bölcsesség fakad. Vannak ezek a részeink, amikkel nem feltétlenül vagyunk okék, de hogy ha ezzel a tudásvágyjal, ezzel az önreflexív attitűddel állunk hozzájuk, akkor abból nagyon-nagyon-nagyon sok tudást meríthetünk, nem csak önmagunkkal, hanem másokkal kapcsolatban is, és hogy ez egy ilyen nagy bölcsességnek is lehet a forrása.
Ennél szebb gondolatot szerintem nem tudok zárásként elképzelni, és nagyon köszi, hogy megosztottad ezt velünk. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ma is hallgattatok bennünket. Nagyon reméljük, hogy ez a szívvel, lélekkel készült adás ebben a számunkra szerintem érezhetően fontos témában nektek is tetszett, és tudott adni néhány hasznos gondolatot, és magatokkal vihető útravalót. A Pszichoforjú lélekerősítő podcast adását hallottátok, a mikrofonok előtt ezúttal is Szabó Eszter Juditot és Herendi Katát. Köszönjük, hogy hallgattatok minket.
Sziasztok!
Sziasztok! A Pszichoforjú lélekerősítő podcast legfrissebb adása a Bioderma támogatásával készült. Szívvel, lélekkel, nektek!